Folytassuk tovább akkor a János első levelének a olvasását. És ott hagytuk abban János első levele második fejezetéből, a 21. versnél hagytuk abba, és a 22. versről szeretném olvasni a fejezet végéig, a 29-ig. Tehát 1 János 2, 22-től 29-ig olvasnám az igét. Így szól az ige. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azért az atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjon meg, maradjatok meg ő benne. Már most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, mert amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Ez az ige szakasz részben az előző ige résznek megerősítése, nem mondanám azt, hogy ismétlése, mert az igében, amikor valami ismétlődik, akkor az mindig megerősítésképpen hangzik. De az egyik legfontosabb kérdés, amivel ez a ige kezdődik, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát ezt mindannyiunknak tudni kell, azt mondjuk tulajdonképpen, hogy ezt tudjuk, persze, mert a hívő ember ismeri az Úr Jézus Krisztust. És azért fontos ennek a igének rögtön a kezdete, hogy Jézus a Krisztus. Tehát az Úr Jézus Krisztusról lehet elmondani, hogy ő az a megígért messiás, ő az a megígért megváltó, akit az Atya az elejétől fogva megígért, és aki megmentett bennünket a bűntől. Nagyon szép volt annak idején azok a különböző jelek, ismerik a testvérek ezeket a szimbólumokat. Igaz, ez az egyik ilyen szimbólum a kereszténységben, a halnak a szimbóluma, mert a halban, ahogyan annak idején a katakombában a római pincékbe bujkálni kellett a hívő embereknek, a keresztényeknek, és hát úgy ismertél meg az egyik a másikat, vagy úgy tudott valamifajta védelmet kapni, hogy elkezdett egy halat rajzolni, és hogyha a másik befejezte, akkor tudhatta, hogy megbízhat abban az emberben. És ez onnan volt, nem azért, mert Jézus halat fogott, vagy mert egészséges a hal, mint étel, hanem ez abból fakadt, hogy a halnak a görög neve az az iktosz, és az iktosz az pedig görögül azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Theo Iktos Szóter, vagyis Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. És ebben tulajdonképpen benne van az, amiről itt az ige beszél. Hogy Jézus Krisztus Isten fia, és a legfontosabb az, amit ő végzett ebben az életben, hogy megváltott bennünket a bűnnek az átkától, illetve az emberiséget. És itt is ez a fontos dolog van, hogy Jézusnak sem az istenségét, sem pedig az emberi lételét nem szabad tagadni. Tehát mind a kettő fontos. Az is fontos, hogy Jézus teljes mértékben Úr, teljes mértékben Isten, Istennel egyenlő. Igaz, ezért akarták a fariseusok például megkövezni, mert Istennel egyenlőnek mondta magát. Tehát ő isteni személy, a Szent Háromságnak a harmadik személye. És ezért mondjuk azt például tévtanításnak, aki azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus nem teljes mértékben Isten. Tehát amikor ilyeneket hallunk, például akár a jehovistáktól, vagy akár a unitáriusoknál, mert ott is van egy ilyen fajta szemléletmód, hogy nem tökéletes ember, de nem Isten, akkor ez arra követ, ebből arra következtetünk, hogy ők teljes szívükkel nem vallják azt, amiről itt beszél az ige, hogy Jézus a Krisztus, a megváltó, a felkent, akit az Atya ígért. És hát előttem volt az az ige a János 14.6-ból, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Ha valaki csak ezt az igét olvassa el, ebből mondhatja valaki, amiben van is némi igazság, hogy a kereszténység kirekesztő vallás. Olyan értelemben kirekesztő, hogy nem mehet senki az Atyához, csak az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Ebben az értelemben igen. De mindenki mehet hozzá. Tehát ez az ige nem zár ki senkit, csak olyan értelemben nem tesz különbséget, nem tesz azonosságot Mohamed istene, vagy a Tao isten, vagy a különböző keleti vallások között, hogy ugyanarról az Istenről lenne szó, hanem egyetlen egyik az Isten van, és az ő kijelentője, ennek az Istennek a megszólaltatója, megélője, megtestesítője, az pedig az Úr Jézus Krisztus volt. Tehát ez nagyon fontos, ez egy alaptanítása a Bibliának, de egyrészt ezt jól érteni, és a másik dolog pedig az, amiről itt az ige beszél, hogy aki vallja a fiút, azé az atya. Tehát aki nem vallja a fiút, azé nem az atya. És ezért van az, hogyha az Úr Jézusról beszélünk olyan környezetbe, ami vallásos környezet, és valaki nem ismeri az Úr Jézus Krisztust, az hiába mondja, hogy istenfélő ember, vagy ismeri Isten, igazából a mennyei édesatyát a maga valóságában nem ismeri. Mert rajta keresztül ismerhető meg. És ez nagyon-nagyon lényeges, nagyon fontos. Ezzel szemben áll itt igaz, amit mondtam, ige, hogy aki hazug viszont, az tagadja, hogy Jézus a Krisztus, ez pedig az Antikrisztus. Erről gondolom, hogy volt részletesen szó az előző alkalommal, mert az ige részben erről szól. Csak egy-két gondolatot szeretnék ehhez mondani, hogy a János levelében fordul elő ez a kifejezés, így a maga valóságában, és János következetesen használja ezt a kifejezést, hogy Antikrisztus. Az Antikrisztus, az anti, az azt jelenti, hogy ellen, Krisztus ellen. Krisztus ellen támadó, igaz, többször beszéltek arról, vagy beszélnek arról, hogy ez egy ideológia, vagy gondolkodásmód, ezt a mai világban lehet érzékelni. Hogy a mai világnak a gondolkodásmódja, szemlélete, az kimondottan antikrisztusi. Mert az Isten a pénz. Ennek a világnak az Istene, legalábbis nagyon sok ember számára a pénz. Van pénzed? Akkor van hatalmad van, akkor mindened van, ha nincs pénzed, nincs hatalmad, semmit sincs. Tehát én azt gondolom, hogy ezt erről beszélgethetünk, de nem sokat érdemes, mert ezt úgy is látja mindenki, hogy a mai világ így gondolkodik. De ez egy antikrisztusi lelkület, mert nem véletlenül mondja a sátán, hogy neked adom ennek a világnak minden hatalmát, ha leborulsz és imádsz engem. És hát nyilvánvalóan ez egy kicsit olyan ellentmondásos dolog volt, mert az igazi hatalom az a Krisztusé, a mennyei édesatyáé. És az nem a pénzben, nem a hatalomban, hanem az ő szeretetében, az ő fiában nyilvánult meg. Az Úr Jézus is beszél erről, például azt mondja a Máté 24-ben, ezt hadd olvassam el ezt a igét, a mai világra vonatkozóan, vagy erre a gondolathoz kapcsolódóan, Máté 24:24, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Tehát az Úr Jézus is beszélt erről, hogy lesznek olyan jelek, amelyeket olyan emberek fognak megtenni, ami krisztusinak tűnik, de igazából nem krisztusi, ahogyan többször beszéltünk már erről, hogy bármilyen tökéletes a hamis pénz, az hamis. Pedig az egy világi dolog, de ugyanígy, bármennyire is tökéletesen mondja valaki azt a gondolatot, ami olyannak tűnik, mintha bibliai lenne, de ha igazából Krisztus kihagyja benne, belőle az nem lehet soha igei. És annak az embernek az élete sem lehet igei. És egy másik ige a 2 Tesszalonika levélből, ami ugyanezt a gondolatot járja körbe, 2 Tesszalonika 3-4, senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzően a hittől való, megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipló, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is azt állítva magáról, hogy ő az Isten. Tehát ez az ige is kimondottan az Antikrisztusról szól. Én nem akarok abba belemenni, hogy ez most hogyan jelenik meg, ki lesz ez, hogyan, többféle feltételezés van. Egy dolgot az, ami itt ezzel kapcsolatban előttem volt, mégpedig az, hogy egyrészt az ige azt mondja, hogy az Antikrisztus rendelkezik Krisztusnak a hatalmával, a képességével, amiről itt ezért megtévesztő. Mert olyan, mintha ő lenne a Krisztus. Az egyik dolog ez, a másik viszont, ami ugyanehhez kapcsolódik, hogy tudatosan szembeszegül mindazzal, ami krisztusi. Tehát tudatosan szembeszegül. És nyilvánvalóan ezért nem is remélheti az Antikrisztus, hogy a büntetését eltekintenek, mert ahogyan ismerjük is az igébe, hogy a kárhozat az Antikrisztusnak, a sátánnak, az ő angyalainak készítetett. És mindannak, aki tudatosan emellett dönt. Az ige nem is nagyon foglalkozik ezzel, hanem egy dolgot emel ki, hogy az Antikrisztus tagadja a fiút. Tagadja Jézust. Tagadja Jézusnak az emberségét, testélételét és az istenségét. És ez nagyon fontos, hogyha olyan szemlélettel, gondolkodással, felfogással találkozunk, akkor ebből megismerhető ez a fajta lelkület, ha valaki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, az az antikrisztusi lelkületből fakad. Nem ezzel foglalkozik elsődlegesen az ige, ezt csak azért mondja, hogy ezt tudjuk. Ezzel tisztában legyünk, hanem azzal, hogy aki vallja, nem az Antikrisztussal kell nekünk foglalkozni, nem az ördöggel kell foglalkozni, hanem Krisztussal, Jézussal. Tudnunk kell, hogy kicsoda ő, de az ige itt egy szóval nem mondja, hogy nekünk szembe kellene vele szegülni, vagy harcolni kellene, vagy bármiféle dolgot, hanem azt mondja, hogy menjünk az Úr Jézushoz. És Jézust ismerjük, őt valljuk meg, őt éljük, ővele éljünk mindennapos, bensőséges életet, mert ez az, ami segíthet. Ezért ennek az ige szakasznak az első részében nem véletlenül hangsúlyos az, hogy aki bennetek marad, aki ha megmaradtok benne, ha megmarad bennetek, ez az egyik kulcs mondata ennek az ige szakasznak. Ez olyan, mint amikor nekem az a kép jutott eszembe, hogy amikor elutazunk valahová, mindenütt lenni jó, de amikor megszoktunk érkezni, vagy megérkezünk, akkor én el szoktam otthon mondani, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Tehát valahol az ember azért jó a gyereknél, az unokánál, a nagyszülőnél, a kiránduláson, a bibliatáborban, és egy csomó mindent lehetne mondani, na de igazából otthon érzi magát jól az ember, és ez én azt gondolom, hogy vonatkozik erre is, hogyha megmarad bennetek a Krisztus, vagyis hogyha Krisztus otthon érzi magát a szívünkben, az életünkben. Igaz, az otthonunkat azt mindig úgy rendezzük be, hogy a lehető legjobban, nem is ez a lényeges, hogy jól érezze magát az ember, mert attól függetlenül lehet valakinek krisztusi az élete, hogyha nem feltétlenül érzi jól magát olyan értelemben, különböző helyzetekben, tudjuk, hogy ez valóságos dolog, de az otthon az azt jelenti, hogy állandó lakhelye van valakinek. És Krisztus egy ilyen állandó lakhelyet szeretne venni a szívünkbe, hogy minden, ami tőle idegen, az ne legyen ott a szívünkbe, a lakásunkba, az életünkbe, mert akkor nem érzi jól magát. És ez nyilván vonatkozik a hívő életre is, hogy azért mondja itt János apostol többszörösen is hangsúlyozva, hogy ha megmarad bennetek, ha benne maradtok, ez mindenképpen a Krisztusnak a megerősödését jelenti. És nyilván ezzel kapcsolatban el kell mondani azt is, hogy nem jó az, hogyha állandóan új igazságokhoz igazodik az ember. Azért mondja itt az ige, azért olvassuk azt, hogy amit kezdettől fogva hallottatok. Ez a kezdettől fogva, amikor megismertük a Krisztust. az maradjon bennetek. Tehát van egy olyan felfogás, vagy van egy olyan fajta tanítás, ami azt vallja, hogy mindig újat kell hallani. Igaz? Ezt egyébként a világban nagyon jól látjuk. Én emlékszem arra, hogy egyszer volt egy nagyon kellemetlen élményem, ezelőtt egy 2 évtizeddel. Mi nekünk akkor már nem volt tévénk, nem ezért voltunk mi olyan nagyszerű emberek, de emlékszem, amikor volt egy ilyen médiás továbbképzés, és mindenki arról beszélt, hogy a média, a tévé, a számítógép, fú, ezek milyen forradalmi új dolgok, és én elég botor voltam meg naív, hogy én fölálltam ott valami 30-40 vagy 50 tanár között, és elmondtam, hogy már pedig ez nem így van. Na hát a fejemet leszették. Úgy igen-igen kellemetlenül buta voltam, az az igazság, szóval ezt nem kellett volna így nyíltan egy az egyben megmondani. Tehát nem lehet széllel szemben olyan dolgokat létrehozni, ha a világ arra megy, én nem azt mondom, hogy nem jó az információ, meg a média, tehát félreértés ne essék, hanem olyan, ha az ember úgy éli az életét, hogy mindig csak azt fogadom el, ami új, akkor az igazi régi értékek, erre szoktam mondani a magyar, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyermeket is. Nem jó dolog. És az ige azt mondja, hogy maradjunk meg a tanításba a Krisztusról hallott, vallott, megértett tanításba. Tehát amit kezdettől fogva hallottatok, hogy Jézus a Krisztus, ebben maradjunk meg. És ne az újszerűség, az új gondolatok, az új szemlélet, az újfajta mozgalmak azok, amelyek megerősítsenek bennünket, mert ha az embernek a beállítódása ilyen, nem azt jelenti, hogy az újat nem kell befogadni, mert lehet az internetet biblia ismeretre, meg Krisztus megismerésére is használni, de én azért azt látom, hogy többségében azért nem erről van szó benne. Tehát nem ez dominálja, hanem itt, amit fontosnak mond, hogy maradjunk meg a fiúban, maradjunk meg az Úr Jézus Krisztusban. És ehhez egy ígéretet is köt a Szentírás, mert azt olvassuk itt, hogy az az ígéret, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Tehát ha megmaradunk Krisztusban, igaz, akkor az is igaz, ha befogadjuk Krisztust, miénk az örök élet, de az ígéret az álhatatosságban, a kitartásban mindenképpen benne van, mert mondhatjuk azt, és ez így is van, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és igazából mindent Isten végez a mi megtartatásunkat is, de a mi felelősségünk az, hogy benne maradjunk. Tehát ahogyan a lakásom lehet egyszerű, de a tisztaság az mondjuk a mi felelősségünk. Tehát lehet valami csili-vili, de poros piszkos, elhanyagolt. Nem törődnek vele az emberek. De lehet valami nagyon egyszerű, de attól függetlenül tiszta. Kézzelfogható. És ez egy fontos dolog, hogy a mi felelősségünk az, hogy vigyázzunk, hogy ennek a világnak a tanítása, gondolkodása el ne vigyen bennünket az Úr Jézusból, vagy Úr Jézustól. Ahogyan olvasok a Máté 13-ban, szólt nekem ez az ige ennek kapcsán a magvetőnek a példázata, hogy ott igaz 4 esetet hallunk, amikor a magvető veti a magot, Isten igéjét, és ami útfélre esik, azt a sátán hamar felkapkodja. Ami kemény, sziklás helyre esik, azt jönnek a madarak, vagy nincsen gyökere, nem gyökerezik meg, az ige annak az embernek a szívébe, az nagyon hamar kiszárad. A harmadik, pedig ahogy a tövisek közé esett mag, az pedig megfogja a dudva, a gaz, a tövis, ennek a világnak a különböző tanítása, gondolkodása, és a 4. kapcsán beszél arról, hogy az a jó szív, ami gyümölcsöt terem, ami 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem, itt talán nem is a gyümölcs termésnek a nagysága, hanem annak a jó szívnek a befogadó képessége, ami kapcsán itt beszél az ige, hogy maradjon bennünk az ő tanítása, hogy legyen az lelkületünk, a gondolkodásmódunk olyan, hogy az Úr Jézus Krisztusra legyünk kíváncsiak, és az ő tanítása erősödjék, gyökerezzék meg az életembe, az életünkbe, mert ez maga az örök élet, az Úr Jézussal való élő mindennapi kapcsolat. Aztán amivel folytatja tovább itt az igét, hogy ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek benneteket. Igaz, valószínű, hogy erről is részben volt szó, ezekről a tév tanításról. Én nem akarok erről különösen beszélni, mert erről állandóan beszélünk. Ami a Biblia mellé hozzátesz valamit, az mindenképpen tév tanítás. Ami nem az igének az elsődlegességét vallja, és Krisztusnak az atyával való egyenlőségét vallja, az mindenképpen félre viszi az embert. Itt a görögben az a szó szerepel, hogy planao. Ez a planao kifejezés a görög gondolkodás módban azt jelentette, hogy vándorlásra késztet. Vándorolni, vándorlásra készített, állandóan vándorol, és ők a csillagászati ismereteikben azt mondták erre vonatkozóan, hogy ez olyan, mint amikor az álló csillagokat a mozgó, a vándorló csillagoktól megkülönböztetjük. Hogy vannak olyanok, amelyek állnak, nyilvánvalóan a csillagászatban van fejlődés, de erre ezt a szót használták ezzel kapcsolatban, hogy megtévesztés vagy vándorlás. És ez azért fontos, hogy a megtévesztő szemléletmód, hogy ne maradj meg az Úr Jézus Krisztusban, ne maradj meg a gyülekezetben, hanem keress valami újat. Mert mindig az új az érdekes, az új a jó. És van ilyen szemlélet ebben a világban, igaz, az előbb szó is volt erről, főként a fiataloknál veszélyes ez, nálunk idősebbeknél már talán kevésbé, bár bennünket is magával ragadhat, hogy mindig valami újat keresni. Mindig valami újat, mindig az új a jó, az új az biztos jó. És akkor ezzel nyilvánvalóan embereket tévesztettek meg, és azért óv bennünket János apostol erről, hogy ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek, akik vándorlásra kényszerítenek benneteket, hogy akár hagyjátok el a magatok gyülekezetét, akár menjetek másfajta tanításhoz, mert az lesz az igazi, az lesz a jó. Az fog majd megerősíteni benneteket. És nyilvánvalóan ő ettől akar bennünket óvni, és ezért mondja, hogy bennetek van az a kegyelem, az a kenet, ami tőle kaptatok. Erről is gondolom volt szó az előző alkalommal, mert ott már beszél róla az ige, hogy a kenet szó az Ószövetségben azt jelentette, hogy egyes proféták, egyes királyok, igaz, kapták Istennek a kenetét, kegyelmét, ahogyan Dávidot is az Úr felkeni, különböző feladatokra kiválasztva őket, annak a feladatnak az elvégzéséhez szükséges erővel megáldotta Isten ezeket az embereket. Na most az Új Szövetségben ez azt jelenti, ez a kifejezés, hogy mindenki, aki Krisztusban van, annak kenete van. Annak megvan az a Istentől kapott kegyelem által megadatott lehetősége, hogy az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodjék. Nem kell külön kenetre számítani, mert ezt az igét szokták főként a karizmatikus mozgalmak úgy értelmezni, hogy persze a megtérésen túl még szükség van a lélekkerességre. Ezt azonban a Biblia sehol nem mondja, nem tanítja. Az Úr Jézussal mindent, ahogyan beszéltünk is az előbb erről, hogy Jézussal mindent megkaptunk. Ez a szó, ez a krizma, vagy a karizma igaz, ebből származik, az Efézusi levélben van erről szó, hogy Istennek a szent lelke adja, Istennek a szelleme adja, amikor belénk öltözik azt a fajta képességet, lehetőséget, hogy az övéinek valljuk magunkat. És ott nem akarom az igét, ezt az ige szakaszt az Efézus 4:7-15-ig felolvasni, hanem egy-két gondolatot szeretnék belőle hangsúlyozni, hogy egyrészt a Szentlél, nem tudom, hogy felolvastátok-e a múlt alkalommal, vagy szó volt erről, Efézus 4:7-15, nem? Akkor azért vegyük elő, jó? Mert ennek van Efézus 4:7-től itt egy-két azt olvassuk itt. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatot. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenségét, mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, hogy másokat pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Még eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy ne legyünk többé kiskorúak, mint akiket mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ragasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Ez azért abból a szempontból fontos és kapcsolódik ehhez az ige szakaszhoz, hogy ő az, aki adja nekünk ezt az ismeretet, aki adja nekünk a Krisztussal, Krisztusban való létet, hogy egyrészt a Szentlélek úgy adja, ahogyan ő akarja. Olyan nincs, hogy valaki ki tudja sajátítani a szent lelket. Az az Antikrisztus. Aki igyekszik ezt megtenni, nem tudja, csak olyannak állítja be magát. Tehát olyan nincsen olyan karizmatikus vezető, bármilyen nagy prédikátor is legyen, hanem a Szentlélek adja. Tehát ez az ő döntése, és ahogyan akarja. Másrészt pedig a szolgálat végzésére adja. Tehát arra a szolgálatra, amit kap az ember az Isten egyházának, a Krisztus testének az építésére. Tehát mindig építésre adja, soha nem rombolásra. Másrészt pedig igaz, azt olvastuk itt az igébe, hogy ő általa lehetséges a növekedés. Tulajdonképpen Isten szelleme által értjük meg az írásokat. Ő világosítja meg, ő érteti meg velem, hogy mi az, ami az igében a valóság, hogy azt én úgy értem, ahogyan Isten azt velem meg akarja értetni, és ő általa tudunk hitben növekedni, hogy ne sodorjanak el bennünket a különböző tanítások. Ezért kell hozzáragaszkodni, azért, hogy az emberi tévútak el ne vigyenek bennünket, és azt mondja, hogy ő általa növekedünk szeretetben. Tehát ez mindig egy szeretetben, a Krisztus szeretetében való növekedést vagy megerősödést jelenti. És ez nagyon lényeges vagy nagyon fontos, hogy a Szentlélek az mindig Krisztust dicsőíti. Mindig az Úr Jézus Krisztust állítja a középpontba, nem a magunk nagyságát, a magunk emberi akaratát, a magunk képességét, hanem az Úr Jézus Krisztusról, ahogyan Jézus mondja, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, a Szellemet, aki elvezet benneteket minden igazságra, aki rólam tesz majd tanúbizonyságot. És ez lényeges, hogy nekünk erre a bibliai növekedésre, erre a biblia ismeretre, erre a Krisztussal való egységre van szükségünk. Aztán van itt még egy gondolat, amiről mindenképpen beszélni kell, az, hogy azt olvastuk itt, hogy ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hát János nem mond önmagának ellen, tehát itt nem arról van szó, hogy ne legyünk taníthatóak, mert János magának ennek a levélnek a megírásával is tanít. Másrészt pedig inkább azzal szokott probléma lenni azzal az emberrel, aki úgy érzi magáról, hogy ő már nem tanítható. Még idős korba is tanítható az ember, ha van bennünk elegendő alázat. Itt nem arról van szó, hanem hogy másra megtanítson benneteket, mint a Krisztusnak a valóságos megismerésére. Erre nincs szükségünk. Tehát azért mondja ezt, itt János apostol, van ennek egy konkrét biblia történeti vagy történeti összefüggése is, hogy volt egy Cerintus nevezetű gnosztikus, egy ilyen tudásközpontú tanító, aki azt vallotta, hogy a Máté és a Márk evangéliumából bizonyos dolgokat meg kell hagyni, bizonyos dolgokat ki kell venni, Pál apostol tanítását se kell teljesen komolyan venni, hanem bizonyos részeket az igéből nyugodtan el lehet hagyni. És Pál is nyilván óvott ettől, mint ahogy itt János apostol is, hogy maradjatok ő benne. Tehát nincs szükség arra, hogy ilyenek tanítsanak benneteket. Ez olyan, minthogyha valaki azt mondaná, hogy ebben a gyülekezetben csak az maradhat meg, akinek a gyermeke legalább egyetemet vagy főiskolát végzett. Az a jó hívő. A többi nem. Hát milyen borzasztó dolog lenne? Amikor az ige arról beszél, igaz, hogy éppen azt olvastuk, vagy azt mondtuk, hogy a megrepett látszállat nem töri el. Tehát Isten mindenkinek az Istene, mindenkinek adja az üdvösséget. És ez nem tudáshoz, nem képességhez kapcsolódik, hanem ahhoz, aki elfogadja Krisztusnak a kegyelmét, Istennek a szeretetét, és ezért nekünk nincs szükségünk arra, hogy másfajta tanításokat az ember meghallgasson, olyan értelemben, ami elvisz bennünket az Úr Jézus Krisztustól. Tehát azért mondja itt az ige, hogy maradjunk ő benne, aki az igaz, aki a Szent Lélek, aki Istennek a lelke, Istennek a szelleme, aki kijelenti számunkra az igét, aki megmagyarázza számunkra az igét, és mindig újra és újra visszavisz bennünket az alapismeretekhez, az Úr Jézus Krisztussal való közösséghez. Nem kell ettől eltérni. Ez olyan, én nagyon szeretem azt a példázatot, a többi példázat is nagyon jó, de ez talán kapcsolódik jobban ehhez az igéhez, hogy akkor maradunk ő benne, ahogy ha megmaradunk azon a szőlőtövön, ami maga Krisztus. Igaz, a szőlővessző is akkor tud fejlődni, minden növényre igaz, csak Izraelbe ez egy kedvelt gyümölcs volt, és hát nyilván ennek van az úrvacsorához is köze a borhoz, a megújuláshoz, az új élethez, Jézus véréhez, hogy a szőlő vessző is akkor tud teremni gyümölcsöt, ha megmarad a szőlőtövön. Ha nem, akkor az kivettetik, akkor nem fogja azt a termést hozni, és hát én azt gondolom, hogy Isten is ezt szeretni az életünkkel, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Hogy olyan élet, ami Krisztusban az áldás gyümölcseit termi meg, a magunk számára is, és a körülöttünk lévő emberek számára is. Igaz, azokat a gyümölcsöket, amelyeket jól ismerünk a Galata levélből, a szeretet, az öröm, a békesség, a hosszú tűrés, a derékség, a hűség, az engedelmesség, a szelídség, a jóság. Tehát ezek legyenek az életünkben azok a gyümölcsök, amelyeket Krisztus termi meg az életemen keresztül, ha én mindvégig ragaszkodom ő hozzá, és benne megmaradok. Van itt még két dolog, amiről szeretnék röviden beszélni. Azt mondja, hogy maradjatok ő benne, hogy bizalmunk legyen ő iránta, hogy meg ne szégyenítsen bennünket az ő eljövetelekor. Ennek egyrészt van egy érdekes, hogy a Biblia szereti részben a játékosságot. Tehát a Bibliának a nyelve nem rettenetesen bonyolult, hanem mindig nagyon egyszerű. Itt az a két szó szerepel, az egyik a paresszia, a másik pedig a parousia. A paresszia az a bizalom, a másik pedig a parousia, az pedig a megjelenés, a visszajövetel. Ez egy picit szójáték is. De a szójáték mögött ott van Istennek a valósága, hogy maradjon meg benne a bizalmunk. Ha Jutka elmenne egy hétre, milyen lenne, hogyha állandóan attól rettegnék, hogy ő mit fog csinálni ez alatt a hét alatt, vagy ha Gyula bácsi, vagy bármelyikünk, hogy akkor a házasságunk tönkre fog menni. Hát milyen borzasztó lenne, ha az ember állandóan ezen gyökölne, ezen gondolkodna. Hanem meg kell, hogy legyen a másik felé az a fajta bizalom, hogy ő megmarad ebben a kapcsolatban, hiszen szeretjük egymást, hiszen mindketten az Úr Jézus Krisztus szolgáljuk. És ez olyan ilyen értelemben, hogy a bizalom az Úr iránt, az bizonyos szempontból tőlünk függ, hogy azt megmondjuk vagy megadjuk, de mindig meg kell maradni a másik felé, hogy ő nem csap be bennünket. Elhisszük neki, hogy ő igaz, és Jézusra ez valóságosan igaz, hogy ő soha nem mond valótlanságot, és ő vissza fog jönni. Erre vonatkozik ez a kifejezés itt, hogy ő vissza fog jönni, hogy higgyük el, hogy ez igaz, ez valóságos dolog. És a másik, amire itt egy figyelmeztetés utal, hogy meg ne szégyenítsen bennünket a eljövetelekor. Igaz, a megszégyenüléstől általában minden ember fél, mert a megszégyenülés mögött valami fajta helytelen viselkedésmód van. Olyan, ami nem helyes, ami nem igazszerű, nem istenszerű. És nyilván a megszégyenülés az arra vonatkozik, hogyha amit Krisztus ránk bízott, amit Isten ránk bízott, mint hívő emberekre, ahhoz ragaszkodjunk mindvégig hűségesen. Az nem véletlenül mondja az ige, hogy akire sokat bíztak, többet is várnak el tőle. Akire keveset, attól keveset. Hogy maradjunk mindvégig ő benne, ragaszkodjunk mindvégig ő hozzá, ne térjünk más fele, ne térjünk más útra, mert akkor, amikor visszajön, akkor megszégyenülünk. És ezt komolyan kell vennünk, komolyan mondja az ige, nem annyira ostorcsapásként, mint inkább egy ilyen szelíd figyelmeztetésként, hogy kellemetlen dolog, amikor valakinek valamit mondanak, és azt nem teszi meg, és akkor úgy megszégyenül. És nyilván Isten is azért mondja ezt nekünk, hogy meg ne szégyenüljünk, hanem tudjunk mindvégig megmaradni hűségesen ő benne. És az utolsó gondolat, amivel itt befejeződik az ige, és én is szeretném befejezni, ha tudjátok, hogy ő igaz, már pedig ezt tudjuk, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. Itt az eredetiben tudjuk, hogy nem az igazság szó szerepel, hanem az igazságosság. Ez azért fontos, mert Krisztus az, aki igaz. Isten az, aki igaz. Az igazságosság az pedig azáltal lesz bennünk, hogy befogadjuk az igazat. Akkor az embernek az élete megigazul. A megigazulás az pedig azt jelenti, hogy én visszatérek ahhoz az isteni rendhez, amelyet ő eredetileg szánt az embernek. Úgy fogom élni az életemet, ahogyan Istennek a valósága, Istennek az igazsága, a Bibliának az igazi megértése, megvallása és az abból fakadó élet gyakorlatból következik. Ezt fogom élni. Visszatérünk ahhoz a fajta cselekvéshez, életvitelhez, ami Isten szerint való. És ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket. Ahogyan élünk, abból az emberek következtetést vannak le. És ha igazságosan élünk, ha a tetteink, olyan érdekes volt, tegnap voltunk egyik ismerősünknél látogatóba, és ott a ismerősnek a felesége elmondta az egyik tanárról, hogy ő igazságos. És olyan jó volt ezt hallani. Tehát a döntésében, vagy a jegyekben például, vagy a másik emberrel kapcsolatban igazság, nem részrehajló. És ez egy fontos dolog, azt gondolom, hogy a mi életünkben is, hogy egyrészt arról ismerjük fel a másik embert, hogy valóban Krisztusban van-e. Hogy úgy éli az életét, ahogyan az Isten szerint valóság. Annak az isteni rendnek, isteni törvénynek a megélése az, ami beszél a tettein, a cselekedeteink keresztül, és azok tőle születtek. És ez nyilván ránk is vonatkozik, hogyha tőle születtünk, ha az Úr Jézus Krisztustól született újjá az életünk, akkor tudjunk mindvégig megmaradni ő benne, hogy akkor, amikor megjelenik, akkor örömet tudjunk átélni, hiszen benne mindent megkaptunk, ami a szent élethez, ami az Isten szerint való élethez szükséges. A felelősségünk az, hogy mindvégig benne maradjunk, mindvégig a Krisztus melletti döntés legyen az életünknek a vezérlő elve, másrészt pedig az életvitelünk, az életmódunk, a cselekvéseink, a mindennapos életgyakorlataink, gyakorlatunk, az pedig az Úr Jézus Krisztusról tegyen tanúbizonyságot. Hát így őrizze meg Isten a gondolatainkat és a szívünket. Amen.